katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújulásáról, amelynek célja, hogy az észrevételekkel majd segítse a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írják, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják, a szélesebb lakossági-társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A tárca tájékoztatása szerint az egyeztetés 9 kérdéskör mentén zajlik majd. A vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium arról adott tájékoztatást, hogy a tárca újabb egyeztetést tart az iparág szereplőivel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A Független Benzinkutak Szövetsége saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Megoldási javaslatuk szerint be kell engedni az importot, be kell fogadni a magasabb árakat is, amelyek viszont magasabb adókat is jelentenek. Ezzel megáll a benzinturizmus, a magasabb adóbevételből pedig lehet támogatni a rászorulókat, a tömegközlekedést és a munkába járást, közölte a mintegy 250-300 benzinkutat képviselő szervezet. A végrehajtói rendszer 1994-ben történt profit érdekelté történő átalakításától kezdődően fogja vizsgálni a folyamatok működését az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága, tartalmazza a bizottságnak a testület Budapesten megtartott ülésén elfogadott munkaterve. Ugyanakkor a vizsgálat során a végrehajtói szervezet 2015-ös és 21-es strukturális átalakítására fókuszál a testület. Továbbá az elfogadott szöveg hivatkozik a Schadl-Völner ügyre is, mint egy olyan szimbolikus esetre, ami felszínre hozta a végrehajtói tevékenység működésének visszásságait. A tervezet elfogadásakor egyedül a Fidesz és a KDNP képviselői tartózkodtak. Ez Balla György azzal indokolta, hogy korábban javasolta, egy személyt a vegzálás látszatának elkerülése érdekében csak egy alkalommal hallgathasson meg a testület, ám ezt a Tisza párt és a Mi Hazánk képviselői elutasították. A magyar felsőoktatás előtt álló reformokról és az oktatási intézmények fejlesztéséről egyeztetett Budapesten Markó Primorács, az Európai Beruházási Bank Magyarországért is felelős alelnöke és Lannert Julit. Az oktatási miniszter beszámolt arról, hogy a bank kezdeményezésére létrejött találkozón áttekintették a magyar felsőoktatás előtt álló reformokat, valamint azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az oktatási intézmények fejlesztéséhez. Egyértelművé tettem, hogy a kormány számára kiemelt cél az iskolák energiahatékonyságának javítása és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás. Emellett az infrastrukturális fejlesztések mellett legalább ekkora hangsúlyt kívánunk helyezni az emberi erőforrás fejlesztésére is, mert tartós eredményt csak a korszerű intézmények és a felkészült szakemberek együtt teremthetnek, írja a miniszter. Lannert Judit kiemelte, olyan oktatási és képzési rendszeren dolgoznak, amely megfelel a 21. század kihívásainak és biztos alapot ad a következő generációk számára. Sport. A Zemplén Rallyt szervező Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT szeretné megrendezni az országos bajnokság idei szezonzáró futamát, amely november 6-a és 8-a közötti dátummal szerepel a versenynaptárban, és ezügyben hivatalos levélben fordult a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséghez. A hétfutamosra tervezett idei Rally OB versenyei közül hármat rendeztek meg, kettő elmaradt. A következő esemény a szeptemberi Győr Rally lesz, ezután következhet a Zempléni viadal. Végül az időjárásról. Nyugat, délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés. A legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Thank you. Szentek, szentéletű emberek.
Szent Anna és Szent Joákim. Az új szövetségi szent könyvek semmit nem mondanak a boldogságos Szűz Mária szüleiről. Néhány névvel találkozunk a rokonságból. Erzsébet és Zakariás, Szalóme és Zebedeus, de két szülő nevét nem tudjuk. Egy második századi apokrif könyv mondja, hogy Mária édesanyját Annának, apját Joákimnak hívták, és a két név jelentése figyelmet érdemel, mert Anna annyit jelent, kegyelemmel áldott. Joákim pedig Isten megvigasztal. Az ünnep a 13.-14. században terjedt el Európában annak az érdeklődésnek következményeként, amellyel Krisztus emberi természete és emberi valósága felé fordultak a hívők. Ez az érdeklődés a keresztes háborúkból visszatért lovagok elbeszélései nyomán élet föl, és kiterjedt Jézus szülőföldjére és rokonságára is. Érthető, hogy az üdvözítő nagyszülei iránti tisztelet is felélénkült. Az ünnep dátuma egy templom fölszentelésének évfordulójából adódott. A régi hagyomány ugyanis úgy tartotta, hogy Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza, Anna asszonyháza a Betesda tó közelében állt. Az 5.-6. században e föltételezett születési hely fölé bazilikát építettek, s ennek fölszentelési napja volt július 26. Szent Anna tiszteletéről Bálint Sándor a következőket írja. A hazai Szent Anna tisztelet gazdagságát és színes változatosságát a kultusz sokrétűsége mutatja. Kiváltságos pátronájaként tisztelte sok ügyében, bajában az asszonynép, de tisztelték azok is, akiknek foglalkozása valamiképpen a gazdasszonysággal, asszonyi gondoskodással függött össze, a szövőmunkások, csipkeverők, seprűkötők. C-patrónaként tisztelték az asztalosok azért, mert hajdanában az oltárszekrény elkészítése a mesteremberek feladatai közé tartozott, márpedig Anna volt méltó arra, hogy az élő tabernákulumot, Máriát a mérhében hordozza. A kádárok is tisztelték, nyilván abból a megfontolásból, hogy Jessze törzséből, Anna és Mária méhéből sarjadt a szőlőtő, belőle termett a megváltás bora, a megváltó vér, védőszentje volt a bányászoknak is nyilvánvalóan azért, mert ünnepének evangéliuma a szántóföldön elrejtett kincsről, a drága gyöngyöt kereső kalmárról szólt, és e hasonlatokat Szent Annára is lehetett vonatkoztatni. A barokkorban Szent Anna külön tisztelt pátrónája volt a haldoklóknak. Ezeket Bálint Sándor írta Szent Annáról. A bizánci ritusban július 25-én ülik Szent Anna asszony halála napját, amely napon Konstantinápolyban 550 körül templomot szenteltek a tiszteletére. Nyugaton a 12. századtól terjedt el a július 26-i ünnep. Szent Joákimot 1913-tól augusztus 16-án ünnepelték, de 1969-ben egy napra tették Szent Annával. Július 26-án tehát együtt ünnepeljük Szent Annát és Szent Joákimot. A legenda elbeszélése szerint Szent Anna szüleit Stolánusnak és Emerenciának hívták. Betlehemben éltek. Anna a Názáretben élő Joákimnak lett a felesége, s mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak. 20 évig éltek már együtt, de nem volt gyermekük. A vagyonukat három részre osztották. Egy részt maguknak tartottak meg, a másik részt a templomnak és a papoknak adták, a harmadik részt pedig szétosztották a szegények között. Gyermektelenségük fájdalmát tovább fokozta egy eset. A templomszentelés ünnepére fölmentek Jeruzsálembe, és Joákim áldozati ajándékot akart fölajánlani, de egy Iszakár nevű pap visszautasította az ajándékot azzal a megokolással, hogy bűnös kézből nem fogadja el. Joákim házasságának terméketlenségét ugyanis bűnössége nyilvánvaló jelének látta. Joákimot ez a megszégyenítés olyan érzékenyen érintette, hogy hazatérve elhatározta, nem marad többé a városban, hanem elbújdosik az erdőkbe és a mezőre a pásztorok közé. És így is tett. Nem sokkal később azonban megjelent neki Isten angyala, és megvigasztalta. Megígérte neki, hogy imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyermeket szül, mégpedig egy leányt, akit majd Máriának kell nevezniük. Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától fogva telve lesz Szentlélekkel. Szavának igazsága mellé jelül azt adta, hogy Jákhim menjen föl Jeruzsálembe hálát adni Istennek, és a templomban, az aranykapunál találkozni fog a feleségével, akit ugyanígy angyali jelenés indít arra, hogy a templomba menjen. Úgy is történt, Jákhim és Anna az aranykapunál találkoztak, boldogan elmondták egymásnak a látomásukat, majd hálát adva Istennek, visszatértek otthonukba, Názáretbe. Anna az ígéret szerint fogant, és megszülte a kislányt, akit Máriának neveztek el. A legenda azt is tudja, hogy Anna még élt, amikor a Szent Család Nagy Heródes halála után visszatért Egyiptomból, és megláthatta a kicsi Jézust. Anna lelkét angyalok vitték Ábrahám kebelére, s mikor az Úr Jézus fölment a mennybe, őt is a mennyországba vitték. A legenda ezzel fejeződik be, éj kedves lévén azért Szent Anna asszony az Isten előtt, kérjük őt, legyen szószólónk ő szent fölségénél, és minékünk nyerjen végig megmaradó szent malasztot, hogy holtunk után mindörökké örvendezvén dicsérhessük az Úristent a mennyei boldogságban. A Szent Misében négy imádkozunk. Urunk, Atyáink Istene, te Szent Joákimnak és Szent Annának megadtad azt a kegyelmet, hogy tőlük szülessék megtestesült fiad édesanyja. Kettejük imájára add, hogy mi is eljussunk az üdvösségre.
Thank you. nap verse.
Rákos Sándor, istenes vers. Istenem, én még soha nem beszéltem veled úgy, ahogy férfi beszél a férfival. Utoljára talán novicius koromban láttalak, majdnem gyermekszemmel még. Te pedig, uram, szakállas aggastyán voltál már akkor is. Azóta szent műveidben imádlak, oly igen kedvemre való világodban, s legbohókásabb teremtményedben, az emberben. Hiszen örömre teremtettél minket, s megunhatatlan játékszerül adtad e földet nekünk. Játszottam én is eleget, nagyszerű játékaiddal, alkonyatra már el is fáradtam egy kicsit. Ugyan, minek megvénítened, gyalázatos nyavajákkal sújtanod az ember fiát, ha már egyszer így pompás, angyalokkal versengő állatnak teremtetted. Ó, hogy örültem, milyen hatalmasan nevettem, szinte nyerítettem ficánkoló csődörcsikód. Most össze-vissza ver a szívem, elfulladva rogyok lábaidhoz. Hosszú úton, gyönyörű kitérőkkel jutottam hozzád vissza, s kérdem tőled, ama szakállas aggastyántól, én, a magam is öreg. Árulnád el, hogy furcsa játékot szabályai szerint, vajon mit akarsz tenni még velem?
Elhangzott Rákos Sándor istenes vers című költeménye, melyet Réti Árpád előadásában hallottak. Rákos Sándor magyar költő, műfordító, esszíró, kiadó szerkesztő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Kálmánházán született 1921-ben. Gimnáziumi tanulmányait Hajdunánáson és Nyíregyházán végezte. Első versei 1940-ben jelentek meg. 42 és 44 között a Közigazgatási Egyetemre járt. 44 és 45 között a Nyírségi Magyar Nép munkatársa volt. 1946-ban költözött Budapestre, ahol a MOKÉP sajtóosztályán dolgozott 1949-ig. Ezt követően 2 évig a Révai, majd a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztője volt. 1951-től szabad foglalkozású író. Első köteteit tragikus, lázadó hangnem az élet abszurditásának kifejezése jellemezte. Lírájának jellegzetessége a protestáns zsoltáros hang. Lefordította az akkád ékírásos eposzokat és verseket. Az 1970-es évek második felétől a szereplíra új válfaját hozta létre. A Csörte című gyűjtemény az öregséggel birkózva formálja képpé egy élet summázatát. 1999-ben hunyt el Budapesten.
Thank you.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Én sosem feledkezem meg rólad. 14. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. A Márko Iván Rupniknól szóló hírek teljesen megalapozatlanok, az értékelés még folyamatban van, erősítette meg a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank technikai együttműködési megállapodást írt alá. XIV. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. Idén, július 26-án, vasárnap tartjuk a nagyszülők és idősek világnapját, Szent Joakim és Szent Anna emléknapján. Most ismertetjük 14. Leó pápa a világnapra írt üzenetét, melynek témája Én sosem feledkezem meg rólad. Kedves testvéreim! Izajás próféta által az Úr megígéri, hogy sosem feledkezik meg egyikünkről sem. Biztosít bennünket arról, hogy a tenyerére rajzolta arcunkat, és hogy szeretete nagyobb, mint az anya szeretete gyermeke iránt. A próféta segítségével egy meghitt, élénk párbeszédbe pillanthatunk be, melyben Isten minden egyes emberhez és az egész néphez tegező formában beszél. Ma is úgy olvashatjuk ezeket a szavakat, mint amelyek valamennyiünkre vonatkoznak, s mindenki magára vonatkoztatva hallhatja, sosem feledkezem meg rólad. E szavak vigasszal és bizalommal töltenek el, választ adnak az ember szívét szorongató érzésre, elhagyott az Úr, megfeledkezett rólam. A Szentírásban, különösen a Zsoltárokban, hányszor fakad imádság abból a fájdalmas magára hagyatottságból, amelyben az ember úgy érzi, hogy senki sem törődik vele, és élete senkinek sem fontos. Az elfeledettség fájdalmas érzése, sajnos sok ember közös tapasztalata, s köztük nem kevés az idős ember. Isten szeretete azonban senkiről sem feledkezik meg, igazságot szolgáltató tettként mutatkozik meg, és választ ad a névtelenségre, melyben az emberi élet oly gyakran elvész. Mintha sok idős ember életére fátyol borulna, mely elhalványítja arcvonásaikat, s a feledés homályába burkolná őket. Ez történik azokban a házakban, ahol magány uralkodik, s azokban az idős otthonokban is, ahol félő, hogy az emberek egyedisége az ágy számukra vagy betegségükre szűkül. A nagyszülők és idősek világnapja jó alkalom arra, hogy újra felfedezzük, az egyház arra kapott meghívást, hogy mindenki anyja legyen, és bármely életkorban mindig lehetséges újra ráébredni, hogy Isten fiai és leányai vagyunk. Legyen ez a nap ösztönzés mindenki számára, különösen a fiataloknak, hogy újra gyakorolják azt a szép szokást, hogy meglátogatják nagyszüleiket, a család idős tagjait, s azokat is, akiket senki sem látogat. Vigyétek el nekik ezzel az üzenettel és jelenlétetekkel a pápa közelségét és szeretetét, buzdít 14. Leó pápa. Tegyétek lehetővé, hogy a próféta szavai, én sosem feledkezem meg rólad, egy figyelmes és szeretetteljes találkozás formáját öltsék. Egy olyan korban, amikor egyre inkább felgyorsulnak a folyamatok, és sok minden darabjaira hullik, a konkrét hús-vér ember továbbra is rászorul arra, hogy gondoskodjanak róla, hogy észrevegyék és elismerjék. Gyengéd kezekre, odafigyelő értelemre és jóságos szavakra van szüksége. A digitális kultúra megsokszorozza a kapcsolódásokat és új találkozási lehetőségeket kíván. Az emberi szív azonban továbbra is őrzi a közelség nélkülözhetetlen igényét, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából. Az egyház ismeri idősebb gyermekei szenvedését. Jól tudja, hogy sok esetben előítéletekkel tekintenek rájuk, és tehernek tartják őket. Tudatában van annak, hogy a nyereségközpontú gazdaság gyengíti a családi kötelékeket. Tudja, hogy sok idős embert magukra hagynak gyermekeik, akiket a kivándorlás vagy olykor a háborús szolgálat kényszere szakít el tőlük. Mindezen okok miatt örömmel hirdeti az Úr ígéretét. Én sosem feledkezem meg rólad. Minden életkorban, de különösen akkor, amikor már nem vagyunk fiatalok, vigasztaló felfedezni, ahogy boldog első János Pál mondta, hogy Isten alkonyt nem ismerő szeretetének címzettjei vagyunk, és tudjuk, tekintetét mindig rajtunk tartja, még akkor is, amikor úgy tűnik éjszaka van. Édesapánk ő, de még inkább édesanyánk. Még ha nem is magától értetődő így gondolkodni, az igazság az, hogy öregen sem szűnünk meg fiak és leányok lenni, ezért nap mint nap érvényes marad a meghívás, hogy vessük magunkat Isten karjaiba, aki egyszerre apai és anyai szeretettel szeret bennünket. 14. Leó pápa így folytatja a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetét. Isten gyengéd szeretetének a felfedezése sokak számára az élet folyamán történik meg, olykor éppen annak utolsó szakaszában. A múlttól eltérően ugyanis egyre gyakrabban előfordul, hogy valaki úgy jut el az időskorba, hogy nem volt valódi hittapasztalata. Az előre haladott kor ebben az esetben, azokból a kérdésekből kiindulva, amelyek az élet ezen szakaszában különösen sürgetően vetődnek fel, alkalmas idővé válhat a lelki élet megkezdésére vagy újrakezdésére. Ezen az új úton felismerhetjük, hogy Isten, amint Szent Ágoston mondja, anya, mert melenget, táplál, szoptat, oltalmaz. Ez a felismerés segít abban, hogy ne szégyeljük a felszínre kerülő törékenységet, és annak megértésében is, hogy mindannyian mindig rászorulunk egymásra, s az odafigyelés és a gondoskodás koldusai vagyunk. Ekkor pedig gyermeki bizalommal fordulhatunk imádságban Istenhez, aki közel jön hozzánk, és akit tanulunk felismerni gyengédségében. Sosem késő, hogy elkezdjünk hozzáfordulni. Ez mindannyiunk számára nagy ajándék lehet, állapítja meg üzenetében a pápa, majd így szól. Kedves idősek, Ferenc pápa új népnek nevezett benneteket, mivel az emberiség történetében még sosem volt ilyen magas az időskorúak száma. Ezért különösen fontos, hogy veletek, mint új néppel elgondolkodjunk azon, mi lehet a hivatásunk akkor, amikor úgy tűnik, hogy az ember életét kezdettől kísérő törékenység kerül túlsúlyba. Azt szeretném mondani nektek, hogy ne féljetek a törékenységtől. Éppen ez a gyengeség rejt magában olyan új lehetőséget, amely az élet többi időszakát is megvilágítja. A törékenység ugyanis, ha elfogadjuk és elismerjük, megnyitja a szívet a kölcsönös támogatásra, és annak segítségül hívására, aki megadhatja azt, amit semmiféle emberi hatalom nem képes biztosítani, a szívek mély kiengesztelődését, s ezzel együtt az igazi békét. Így élhetjük meg keresztényként az öregkort, törékenyen, ugyanakkor meghívottként, hiszen minden férfi és minden nő idősen is újjászülethet, és a prófétával együtt kiálthatja: megtérés és nyugalom által szabadulunk meg, nyugodtság és bizalom által lesz erőnk. Ez az erő arra hívhat bennünket, hogy az emberi együttélés biztosítása érdekében ne a gőg és a hatalom útját válasszuk, hanem a kiengesztelődés és az igazi béke útját. Ebben az időszakban, melyet oly nagy mértékben sújt a háborús és a társadalmi erőszak, sokan teszik fel a kérdést, hogy milyen világban fognak felnőni unokáik. Arra buzdítalak benneteket, kedves testvéreim, hogy csatlakozzatok hozzám, és kitartóan imádkozzunk, hogy mielőbb béke köszöntsön az egész világra. Idős testvéreim, köszönöm, hogy nap mint nap imáitokkal, különösen a rózsafüzér imádkozásával támogattok. Szívből viszonzom ezt, és azt kívánom, hogy az Úr újítson meg bennünket mindenkor, a hitben, reményben és szeretetben. Ő, aki sosem feledkezik meg rólunk. Zárja üzenetét 14. Leó pápa, az idősek és nagyszülők 6. világnapjára. Imádság a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. Mennyei Szent Atyám, Te minden embert oltalmazol, kérlek, őrizd meg engem is öregségemben. Krisztusban megismertetted velem nevedet, nem botránkoztál meg gyengeségemen. Tenyeredben tartasz, és megsimogatod ráncos arcomat. Te sosem feledkezel meg rólam. Add, hogy ne féljek gyengeségemtől. Add, hogy tudjam szeretni, ahogyan Te szereted. Add, hogy tudjam meghallgatni, ahogyan Te meghallgatod. Add, hogy tudjam vállalni, ahogy Te is vállaltad, aki nagyságodban alázatosságba öltöztél. Add, hogy az időskor megszabadítson bennünket minden gőgtől és megosztottságtól, hogy ezeket az éveket egységben élhessük benned, aki sosem feledkezel meg rólunk. Ámen.
Bruni, a Rupnikról szóló hírek teljesen megalapozatlanok, az értékelés még folyamatban van. Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, a médiában az elmúlt napokban megjelent bizonyos információkkal kapcsolatban nyilatkozott, kifejtve, hogy az érintett egyházmegyéktől, a jezsuitáktól, az érdekelt felektől és a sajtótól származó dokumentumokat még vizsgálják. A kánonjog ítéli meg és szab ki büntetéseket az egyház belső életével kapcsolatban, és a volt klerikus továbbra is azoknak az országoknak a törvényei alá tartozik, ahol a bűncselekményeket elkövették. Minden olyan hír, amely a Marko Iván Rupnik ügyét követő bírák döntéséről szól, teljesen megalapozatlan, jelentette ki Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, újságíróknak adott nyilatkozatában, az elmúlt napokban a médiában megjelent bizonyos információkkal kapcsolatban. Elmagyarázta, hogy az ügy értékelése még folyamatban van, és a testület az érintett egyházmegyéktől, a jezsuitáktól, az érdekelt felektől és a sajtótól származó dokumentumokat vizsgálja. Bruni pontosította, hogy a peres eljárás folyamán, mint minden bírósági eljárás során, a folyamatban lévő tevékenységgel kapcsolatos semmilyen információt nem szabad megosztani az eljárás iránti tiszteletből, valamint az ügyben érintettek megkárosításának elkerülése érdekében, elkerülve az elmúlt napokban tapasztaltakat. Amennyiben a testület további információkra tart igényt, azok beszerzéséről maga gondoskodik, tette hozzá a Szentszék sajtóirodájának igazgatója. Az egyházjogi büntető eljárás bírósági jellegű, és az esetleges bűncselekmények elévülésének mellőzésével folyik, pontosította az újságíróknak küldött közlemény, amely az egyházjoggal összhangban állást foglalhat a bűnösség vagy annak hiánya kérdésében. Ez utóbbi jogosult ítélkezni és büntetéseket kiszabni az egyház belső életét érintő ügyekben, míg Rupnik továbbra is azon országok joghatósága alá tartozik, amelyek területén az esetleges bűncselekményeket elkövették, így ezen bűncselekmények elévülési idejét az egyes országok jogszabályai határozzák meg az egyházi hatóságoktól függetlenül. A Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank technikai együttműködési megállapodást írt alá. A két intézmény közötti technikai együttműködési megállapodás aláírására július 17-én került sor a Vatikánban. A partnerséget azt tette szintén lehetővé, hogy a Szentszék egyértelműen elkötelezett annak érdekében, hogy megerősítse a pénzügyi felépítményének összhangját a nemzetközi szabványokkal. Július 17-én pénteken a vatikáni Palazzo San Carlo-ban a Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank egyetértési megállapodást írt alá a két intézmény közötti technikai együttműködésről. A Deutsche Bundesbank nevében a megállapodást Burkhard Balz, az igazgatótanács tagja, a Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság nevében pedig Federico Antellini Russo igazgató írta alá. A megállapodás a Szentszék és a Vatikán Városállam pénzügyi szektorának felügyeleti hatósága, valamint a Német Szövetségi Köztársaság központi bankja közötti kapcsolat további erősítését jelenti. Ez a kapcsolat az évek során folyamatosan fejlődött, és az elmúlt hónapokban jelentősen javult. A partnerséget a Szentszék egyértelmű elkötelezettsége is lehetővé tette, hogy megerősítse a pénzügyi felépítményét a nemzetközi normákkal összhangban. A nagyobb átláthatóság, elszámoltathatóság és professzionalizmus révén a Szentszék egyre szilárdabb hitelességet épített ki a nemzetközi pénzügyi közösségen belül. A memorandum célja a két intézmény közötti közös erőfeszítések és kölcsönös együttműködés megszilárdítása és továbbfejlesztése a pénzügyi felügyelet területén, többek között képzési kezdeményezések, valamint a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje révén. A közös cél a nemzetközi pénzügyi rendszer átláthatóságához és fenntarthatóságához való hozzájárulás, ahogy Balz nyitó beszédében kijelentette, ezen egyetértési memorandum aláírásával megerősítjük közös elkötelezettségünket az integritás, az átláthatóság és a nemzetközi együttműködés elvei iránt. Ez a megállapodás keretet biztosít a folyamatos információcseréhez és a kölcsönös támogatáshoz, tükrözve közös törekvésünket, hogy a közjót egy stabil és tisztességes pénzügyi rendszeren keresztül szolgáljuk. Federico Antellini Russo, a Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság igazgatója megnyitó beszédében elmondta, hogy ennek az egyetértési megállapodásnak az aláírására a hatóság létrehozásának 15. évfordulóján kerül sor, és mindössze néhány héttel azután, hogy hatályba lépett a Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság új statútuma, amelyet 14. Leó pápa hirdetett ki. Mint az ilyen mérföldkövek és évfordulók esetében gyakran előfordul, ez lehetőséget kínál számunkra arra, hogy elgondolkodjunk a megtett úton, de mindenekelőtt arra, hogy bizakodva tekintsünk a jövőbe. Remélem, hogy a két intézmény közötti együttműködés tovább erősödik, és még szorosabbá válik. Az aláírási ünnepségen jelen volt Mihály Táblai prelátus, az államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos osztályának titkárhelyettese, valamint Christoph Brunner, Németország Szentszékhez akkreditált nagykövete is.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Next time.